A csata végkimenetele. Ismét Diédó beszámolóját követjük. Mindenfelől hallható a kiáltás. Miénk a győzelem? A trombiták, a kasztanyettek és a dobok félelmetessé váltak. Még inkább a puskák visszhangzó zaja és az ágyuk dörgése. A sokaság kiáltozása és zajongása olyan erős, hogy a zaj rémessé válik, és az embert soha nem tapasztalt borzalom keríti hatalmába. Vastag nyílfelhő és mesterséges tűzszőnyeg repül a légen át, és a sűrű füsttel együtt csak nem folyamatos árnyékot alkot, amely mindent elsötétít. Körös körül csak hajókat látni, amelyek különböző és furcsa módon helyezkednek el, aszerint, hogy számukra miként zajlott le a harc, és amelyek csak nem 8 mérföldnyi távolságban szétszóródtak. A tengert teljesen elborították, nem annyira az árbócok, a vitorlarudak, az evezők és törött hajóroncsok, mint inkább a holttestek megszámlálhatatlan sokaságban, ami a tengert olyanná teszi, mintha vérből volna. Ami történik, az annyira különös és olyan minden eddig tapasztaltól eltérő látványt nyújt, hogy az embereket mintegy kivetkőzteti önmagukból. És úgy tűnik, mintha egy más világba kerültek volna át. Ami a törököket illeti, azok, akik nem tudtak elmenekülni a partok felé, vagy akik nem akarták a vízbe vetni magukat, mint mások tették, azok olyan megátalkodottan harcolnak, hogy amikor már nem maradt fegyverük, amellyel támadjanak minket, citromokat és narancsokat ragadnak fel és hajítanak hozzánk, amelyekből nagy mennyiséggel rendelkeznek, és más hasonló dolgokat. Úgyhogy közülünk egyesek visszadobják nekik csúfolódásból. Ez a kavarodás sok helyen annyira fokozódott, hogy épp úgy látni nevető, mint síró embereket. A csata résztvevője és megfigyelője ilyen megrendítően írja le azt a semmihez sem hasonlítható lelkiállapotot, amely eközben az óriási öldöklés közben elfogta a harcosokat. Ebben a rendkívüli lelkiállapotban a katonák sokszor nem éreztek fájdalmat és félelmet. Csak így történhettek meg azok a bravúros hőstettek, amelyeket nagy számban jegyeztek fel a csata résztvevőiről. Egy Martin Munz nevű őrmester például betegen feküdt a San Giovanni nevű szicíliai gáján. Amikor azonban hajójára betörtek a törökök, és lábdobogásukat hallotta a feje fölötti fedélzeten, kiugrott az ágyból és felkiáltott. Nem kell az embernek ágyban meghalnia. Fegyvert ragadott, és 4 ellenséges katonát megölt, a többit is az árbóc felé kergette. Csak akkor rogyott le, amikor már 9 nyíl fúródott a testébe, és egy golyó a lábát is eltalálta. Ekkor is buzdította a bajtársait. Ti is tegyetek meg ugyanennyit. Különben a török nyilak rossz hatékonyságát mutatja, hogy ez a katona nem is halt bele a sok sebébe, hanem csak az egyik lábát kellett levágni. Egy spanyol katona, akit a szemén talált a nyílvessző, megragadta azt és kirántotta a szemével együtt. Vérző sebét bekötötte egy kendővel, és visszarohant a harcba. Elsőnek ugrott át egy ellenséges hajóra, amelyet a saját gályája megtámadott. Bátorság, hősiesség, könnyelműség, kalandorság sok embernél összemosódott. Egy El Marquezillo nevű gájra például olyan vakmerő bátorsággal harcolt, hogy a tisztek nem csak szabadon engedték, hanem még 300 aranyat is adtak neki, jutalmul. Az így kapott nagy összeget azonban már másnap elkártyázta, és mi más tehetett, visszajött az evezőpadjához. Már csak kisebb csatározások folytak egyes hajók fedélzetén, A csata sorsa azonban eldőlt délután 4 órára. Alig 4 órás küzdelem után. Uludzs Ali, látva, hogy minden elveszett, felhasználta a nagy kavarodást, és mintegy 30 gyorsjárású hajójával áttört nyugati irányban, és elmenekült. Hiába próbálták üldözni. Sem Doria, sem Quirini vagy Santa Cruz nem érte utol a boszorkányos ügyességgel hajózó kalózt. Hiába is ágyúztak utána, nem találták el. Pedig sikeres menekülésének nagyon súlyos következményei lettek. A következő évben ő szervezte újjá és támasztotta fel halottaiból a török flottát. A pokoli mészárlás túlélő, harctól, öldökléstől, füsttől, vértől megrészegedett katonák. Most már felszabadultan rabolták, fosztogatták az ellenség hajóit és halottait. A rendkívüli csata után rendkívül nagy volt a zsákmány is, mert a jómódú törökök magukkal hordták a drágaságaikat. Ali pasa a török fővezérről egyesek tudni vélték, hogy amikor már nagyon szorongatott helyzetbe került, egy kis ládikát dobott a tengerbe mesés kincseivel, nehogy az ellenség kezébe kerüljön. De minden hajón találtak értékes arany és ezüsttárgyakat, dízeket, drága ruhákat, fegyvereket és készpénzt. A török vezérhajón 500 000 aranydukátot és egy drága kövekkel, igaz gyöngyökkel kirakott zászlót is leltek, ez utóbbi egymagában 40 000 dukátot ért. A tisztek csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudták a harcban és a zsákmányolásban résztvevő, de immár felszabadult gályarabokat rákényszeríteni arra, hogy visszaüljenek az evezők mellé, hiszen nem maradhattak a nyílt tengeren. Elrendelték, hogy az összes szövetséges hajók, az elfogott ellenséges gályák úgy szintén, haladéktalanul térjenek a Skrofafokon túli Petála nevű kis kikötőbe. Ez volt a csata színhelyéhez legközelebb esőmenedékhely. Szükség is volt arra, hogy a kimerült emberek és megrongálódott hajók némileg védett öbölbe kerüljenek, mert néhány óra múlva hirtelen vihar tört ki. A csata színterén összetörlődött hajóroncsokat, töredékeket, fadarabokat, a sok-sok ezer hullát, tomboló szélvihar és óriási hullámcsapások dobálták szét, vetették partra vagy sodorták be a mély tenger felé. A csaknem 15 kilométeres körzetben embervértől pirosló tengervíz felhigult, megtisztult, elnyelte vagy kidobta az áldozatokat. A megejtő szépségű földközi tenger, amely annyi évszázad óta volt szintere az európai történelem drámai eseményeinek, és amelynek a birtoklásáért már annyian mérték össze erejüket, másnapra ismét megtisztultan, felségesen, sőt, meghitten hullámzott. Mintha nem is lelték volna benne sok ezren a halálukat. Mintha nem is vált volna ismét nagyhatalmak drámai összecsapásának a színterévé.